Vendégünk a stúdióban továbbra is Gáspár Pál, az ICE központjának igazgatója, a telefonszámunk pedig 483-26-26. A miniszterelnök a hétfői értékelő beszédében már szólt azokról a nagyobb átalakításokról is, amelyeket hát főleg az egészségügy területén, de más szektorokban is elkezdett a kormány. Mennyire értékelhetők ezek az átalakítások igazi reformoknak, tehát olyanoknak, amelyek átalakítják annak a szerkezetét, finanszírozását, és így aztán hosszú távon egy végülis az egyensúly felé segítik a magyar gazdaságot, vagy főleg a magyar államháztartást?
Ami leginkább előtérbe került, mind az intézkedése, mind aztán a diskurzus keretében az egészségügynek az átalakítása, illetve az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos reformok. Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, azért, mert látjuk, hogy számos európai országban, a világon is az egészségügyi rendszerek nagyon komoly finanszírozási problémával küzdenek, a költségek emelkedés, az öregedő társadalmak és egyéb okokból fakadóan, tehát ez nem egy könnyű reform sehol sem. Azt gondolom, ez az egyik. A másik, hogy a magyar egészségügynek a problémái, amennyire az ember látja őket, azok olyan értelemben átfogóak, hogy érintik mind az intézményrendszert, érintik azt a finanszírozást, tehát ugye, hogy egy vagy több biztosítós modell, az állami, a magántulajdonnak a szerepét az egészben, és nyilvánvalóan nagyon sok apró ponton kell beavatkozni. Ha látjuk, hogy mik történtek eddig, azt gondolom, hogy számos olyan intézkedés született, ami megpróbálja az egészségügyi rendszernek ezek az alapproblémáit kezelni. Én azt gondolom, hogy az intézményi struktúrának a racionalizálása az mindenképpen az összes nehézség, összes, hogy mondjam, ellentmondás ellenére az egy elkerülhetetlen folyamat. Azt gondolom, hogy valamilyen formában a magánszektor szerepének a hozzá növelése a finanszírozásban szintén egy elkerülhetetlen és kikerülhetetlen folyamat. Nyilvánvalóan ennek társulnia kell a másik oldalról, hogy az egész társadalombiztosítási járulékrendszernek és az ilyen típusú elvonásoknak a reformjával, ami eddig nem történt meg.
Tehát, hogy főleg a kiadások rendbeszedésére koncentrált a kormány?
Igen, illetve hogy ugye azt gondolom, hogy lehet azt is célul kitűzni, hogy valamilyen formában ez a kofinanszírozás a magánszektor részéről, a vízidíj meg egyéb formában növekedjék, de akkor azon is el kell gondolkodni, hogy másfelől viszont az egész társadalombiztosítási járulékrendszert, ez a járulékoknak azt a részét, amelyen az egészségügyi rendszert finanszírozzuk, mint munkáltatók és munkavállalók, azt is valamilyen formában át kellene alakítani, és végig kellene gondolni, hogy ez az egész elvonási rendszer ez mennyire hatékony, mennyire kedvező ilyen szempontból. És azt gondolom, hogy szintén látható, az korábbi folyamatok ugye fenntarthatónak voltak, ez a gyógyszerár támogatás, vagy a gyógyszerkasszának az alakulása, hiszen minden adat azt mutatta, hogy mind a gyógyszerfogyasztásnak a mértéke, mind pedig az ezzel kapcsolatos állami kiadásoknak a mértéke, az rendkívül gyorsan növekedett, és itt olyan típusú lépésekre volt, és van is azt gondolom szükség, amely visszafogja ezt a növekedési trendet, függetlenül attól, hogy látjuk, hogy az egészségügyi mutatók, a társadalom és a kor struktúrának a változása azért ad egyfajta dinamikát ennek a folyamatnak.
Mindezen intézkedések ellen, amelyek az egészségügyben történnek, a szakmai szervezetek élesen tiltak. Az orvosi kamara, a kórházszövetség és gyakorlatilag az összes szakmai szervezet. És általában arra hivatkoznak, hogy ők nem a reformok és az átalakítások ellen vannak, hiszen ők is érzik, hogy valamit kell tenni a rendszerrel, hanem azzal kapcsolatban vannak fenntartásaik, ahogyan zajlik, és a szakmaiságot hiányolják belőle. Ezeket hogyan értékeli, ezeket a megnyilatkozásokat, mennyi a pozíciójukat, vagy a jelenlegi hadállásaikat féltő szakembereknek a lobbizása, és mennyi az igazi aggodalom ezekből?
Igen, amennyire kívülállóként, tehát nem egészségügyi szakemberként látom, azt gondolom minden számosan nyilvánvalóan az intézkedések által hátrányosan érintett intézmény, ahol teljesen természetes emberi reakció a bejelentett lépések, intézkedések elleni fellépés, ami alapvetően nyilvánvalóan a meglévő helyzetnek a fenntartásában, konzerválásában érdekelt szereplőknek a megnyilvánulása. Másfelől azt is gondolom, hogy látván azokat a lépéseket, amelyek ugye megtörténtek, hogy sok esetben valóban lehetett volna mondjuk, és valóban még lehet is, hogy alaposabban végig gondolni, hogy azok a különben elvisíkon szerintem helyes intézkedések, tehát mind ami a kofinanszírozás növelésére, mind ami az intézményrendszer racionalizálására, mind ami az egészségügyben meglévő pazarlásoknak a kiküszöbölésére irányulnak, azok valóban, hogy mondjam, értelmes intézkedések keretében kerülnek.
A pénzügyminiszter is beszélt korábban arról, de emlékeim szerint a miniszterelnök is tett olyan utalást, hogy gyakorlatilag a reformok területén is az van, amit a kiigazítással kapcsolatban mondott, hogy most már nem várható olyan nagy léptékű átalakítás, amiről a törvény javaslat nincs már a parlament előtt, vagy adott esetben ne is fogadta volna már el a parlament. Erre is kívánja, hogy nem várható már további nagyobb átalakítás.
Nem, én azt gondolom, hogy akkor hogy még kevésbé a kiigazítása. Tehát még a kiigazítással kapcsolatosan is ugye azt mondtam, hogy egy-két hónap adatai alapján ezt nem lehet megítélni, és abban meg kell várni mondjuk a következő hónapoknak a folyamatait, eredményeit. A reformok már a strukturális reformokat illetően itt azért ez még további, tehát még kevésbé lehet ezt mondani. Hiszen gondoljunk bele, hogy olyan alapvető kérdések még nem is kerültek terítékre, már megoldás szintjén, csak a diskurzus szintjén, hogy mondjuk a finanszírozás az egy biztosítós vagy több biztosítós legyen. Nem került azt terítékre, hogy a szolgáltatók oldaláról, tehát kínálati oldalról milyen mértékű legyen mondjuk a magánszektornak, a magántulajdonnak a szerepvállalása. Hol célszerű, hol lehetséges, hol kívánatos mondjuk a magántőkének a bevonása, milyen formában kívánatos ez a bevonás, ami az alapvetően érint az egészségügyi szolgáltatásoknak a körét, és én azt gondolom, hogy most megtörténik vélhetően egyfajta intézményi racionalizálás, és valószínűleg ki fog derülni, hogy ezen intézkedések egy része logikus, helyes volt, valószínűleg ki fog derülni, hogy az intézkedések egy része nem ért el a kívánt célt, tehát én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, és még itt a folyamatnak, itt az intézményrendszer átalakítása szempontjából is nagyon az elején vagyunk. És van még egy dolog, elnézést, az, hogy ahogy említettem, hogy most ugye ez érinti alapvetően az egészségi kiadásokat, de hát nagyon drasztikusan végig kell, vagy nagyon keményen végig kell gondolni az egész adó- és járulékrendszerásának a kérdésén belül a másik oldalt, a bevételi oldalnak az alakulását, hiszen ahhoz eddig nem nyúltunk hozzá, sőt, inkább még növeltük is a terheket.
Nem tudom, mennyire néznek ki a közgazdászok a számokból és a táblázatokból, és mennyire nézik azt a környezetet, amiben ezek az átalakítások zajlanak, de azért mégiscsak az a helyzet, hogy például az egészségügyi átalakítások során is, ugye mától vagy holnaptól vizitdíjat kell fizetni, tegnap itt volt az orvosi kamara vezetője, és gyakorlatilag arról számolt be, hogy az orvosi társadalom és a betegek egy ilyen furcsa összekacsintásban lesznek, mindegyikük nagyon utálni fogja, hogy ez ezt ki kell adni és be kell szedni a másik oldalon. Tehát a kérdésem igazából az, hogy mennyire befolyásolja ezeknek a reformoknak, átalakításoknak a sikerét az, hogy finoman szóval nincs társadalmi közmegegyezés mögöttük, hogy egy ilyen társfinanszírozási rendszert az egészségügyben vagy az oktatásban bevezetne.
Én azt gondolom, hogy a válasz egyértelmű az, hogy negatívan befolyásolja, hiszen, és két dolog az egyik, amit ön említett, nevezetesen az, hogy nincs egyfajta közmegegyezés, vagy legalábbis valamiféle, de többségi konszenzus abban a tekintetben, hogy mégis hogyan működjenek ezek a szolgáltatások, tehát az oktatás, hogyan működjen az egészségügy, ki milyen mértékben mit finanszírozzon. Erről, és nem csak a közmegegyezés, gyakorlatilag még a szakmai konszenzus sincs.
Magyarul nem lett föltéve az embereknek, hogy inkább magasabb adót fizetnek, és több állami szolgáltatást, vagy alacsonyabb adót, de itt-ott fizetnek még pluszban is.
Igen, valóban az átlagemberek ezek az egyszerű kérdések, és a politikai vitában sem lettek ezek az egyszerű kérdések feltéve, hiszen a politika mással foglalkozik, miközben ezen alrendszereknek a problémái nyilvánvalóak az elmúlt 10-12 évben, ezek kumulálódnak, és gyakorlatilag szőnyeg alá lettek söpörve. És van egy másik dolog, ami viszont már nem feltétlenül a közmegegyezés, vagy akár a szakmai konszenzusnak a kérdése is, hogy rendkívül gyengének lehet tekinteni a különböző reformintézkedésekkel kapcsolatosan a kormányzati kommunikációt, tehát annak az elmagyarázását, hogy egyáltalán ezekre miért van szükség, miért ilyen típusú.
Bár erre szokták mondani, hogy ahol a kommunikációval van baj, ott a stratégiával szokott baj lenni, ott a kommunikáció csak bűnös szokott lenni,
igen,
de
igen,
ez
igen,
csak
zárója. Ez igaz is lehet, hogy itt konkrétan tényleg számos olyan intézkedés, amit mondjuk közgazdászként az ember pozitívnak vagy kedvezőnek értékelhet, azzal kapcsolatosan, hogy megfogalmazódtak érvek mellett, tehát azok eléggé gyengék voltak, miközben a valódi érvek azok inkább eltve maradtak.
Vendégünk a stúdióban Gáspár Pál, az ICEG Európai Központjának vezetője, a hírek után folytatjuk.